ma esti témánk Szent Benedek az élet arányosságáról és a szerzetességről, különösen a regula alapján. Nem tudom, tudnám, nem akarok sokáig rövidezni, zavarom, hogy itt van egy Bencés testvér közöttük, aminek egyrészt nagyon örülök, és gondolom lehet, hogy beszélgetésben is, meg sok mindenben hasznos is lehet, mert valaki ezt éli, akinek sokkal jobban tudja, miről beszélni. Másrészt zavarban is vagyok, mert én nem vagyok a Bencés lelkiségnek, szubkultúrának, hétköznapi életnek század olyan ismerője, mint ő, és én beszélek hozzá, de majd talán kiegészít, illetve hozzáteszem, amikor szükséges, hogy kijavít. A sorozatot a sivatagi atyák mozgalmával kezdtük, ugye egy hónappal ezelőtt, és azzal ismerkedtünk, hogy a sivatagi vagy szerzetesi atyák, pusztai atyák, ugye attól függ, hogy mondjuk, valamikor a 3. 4. században miként élték meg azt a radikális Krisztus követést, hogy életüket az imádságra szentelték oda, és az egész életmódjukat, a napjaik egész kis részletei ennek megfelelően alakították ki. Fő hangsúlyuk az alázat volt, ahogy azt az Atyák mondásai című gyűjtemény egy története jelzi, és ezt felolvasom, mert egyrészt azért, mert én magam nagyon szeretem ezt a mondást, másrészt azért, mert nagyon kapcsolódik a ma esti témánkhoz, és személyesen Szent Benedek életéhez, lelkiségéhez. Tehát így hangzik ez a feljegyzett történet Makáriosz abbáról. Amikor egyszer Makáriosz abba a pálmavesszőkkel alaposan megrakva visszatért a nádasból kunyhójához, útközben elébe jött egy sarlóval a sátán. És amikor meg akarta ütni, őt nem tudta. Erre azt mondta: nagy erő árad belőled, Makáriosz. Úgyhogy semmit sem tudok tenni ellene. Nézd, amit te teszel, azt megteszem én is. Te böjtölsz, én nem eszem egyáltalán. Virrasztasz, én sem alszom egyáltalán. Csak egy van, amiben legyőzöl. Erre megkérdezte Makáriosz abba. Itt közbe kell szúrnom azt, hogy ezek a sivatagi atyák nem szoktak beszélgetni a gonoszszal. Nagyon jellemző vonásuk, hogy nem válaszolnak, nem elegyednek szóba. De ezen az atya annyira meghökkent, hogy hirtelen azt mondta, hogy és mi az? Tehát mi az, amiben a sátán nem tudja őt leutánozni, mert hát tudja, hogy a sátán milyen nagy csaló. Megkérdezte Makáriosz abba, hogy és mi az? Az pedig ezt válaszolta, az alázatosságot. És ezért nem tudok semmit sem tenni ellenem. A sivatagi atyáknak ez a hozzáállása, amely szemükben az Isten kereső élet alapját is képezi, az alázatosság, átvezet minket a mai témánkhoz. Mivel ezt a lelkiséget vitte tovább, a 6. században Szent Benedek abban a szabályzatban, amit latin nevéről aztán Európa szerte úgy ismertünk meg, hogy a regula. Ez a regula azért íródott, hogy a szerzetesi atyák lelki örökségét tovább vigye, de úgy, hogy ezt ne csak a magukban élő remeték, hanem a közösségi szerzetesi, a celibaták is folytathassák. Tehát arról van szó, hogy a regula a sivatagi atyák tanítását hozza, arra épít, annak a lelkiségéből merít, amit aztán Benedek saját élettapasztalataival kiegészít. Másrésztről viszont ez a Benedek egy itáliai ember, egy római, rövid ideig ugyan, de Rómában tanult, és az erejében latin vércsorog, szervező vénája római. Ugye a keleti világban túlságosan nem voltak, meg ma sem, híresek az emberek a szervezésről. A római világ szervezéséről elég sokat lehet tudni, és az az érdekes, hogy itt van ez a Benedek, aki a lelki élet megéléséhez úgy alakítja ki most a keretet, akkor a 6. század elején, a közösségi keretet, hogy ebben a sivatagi atyáktól kapott tartalmat és a római szervezői mentalitást, mondhatni majdnem zsenialitást ötvözi egymással. Ebben nagyon különleges, erre később visszatérhetünk, mivel ez egy nagyon sajátos adottság az is, hogy két kor, két kultúra határán ír, de különösen ez, hogy egy nagyon gazdag lelki örökséget egy olyan módon ad tovább, ami szokatlan volt. Ma azt keresjük, hogy mi a 21. században mit tanulhatunk ebből az örökségből, a Regula által ránk hagyott lelki örökségből, amihez rögtön hozzáteszem, hogy ez egy nagyon színes, nagyon-nagyon sokszínű örökség, tehát nyilvánvalóan, ha már csak az időbeli korlátból fakadóan is most csak egy nagyon szűk szeletet érintünk. Meg az én saját tapasztalataim és ismereteim korlátozása, korlátoltsága miatt is. Még a bevezető részeként hadd hívjam fel a figyelmet, most itt egy különlegességre. Nevezetesen arra, hogy ma egy protestáns kör hirdetésére, egy protestáns egyházi előadóban, egy protestáns előadó vezetésével, többségükben a reformáció örökségét maguknak valló hallgató, jöttünk össze, hogy tanuljunk a Reguláról. Sok körben, sok éven át ilyen dolog az elképzelhetetlennek tűnt. Elképzelhetetlen lett volna. Ha egyáltalán ilyen előadás protestáns körben meghirdettek volna, nagy eséllyel az előadás közelettével azt kellett volna kilógatni, hogy az előadás érdeklődés hiánya miatt elmarad. Ha nem veszitek az általánosítást bántónak, a mai protestáns közösség olyan, mint egy kamasz, aki meg annyi év után ezt kérdi, miért is vagyok pont ilyen, amilyen? És beszéljünk róla, hogy kik a felmenőim? Hol laknak a rokonaim? Ez a kamasz sok éven át azt mondta, köszönöm, jó vagyok, hagyjatok, nem kellenek a rokonok. Várjál volna, különösen a katolikusok. Különben se vagyok olyan, mint ők. Tehát ami engem definiál, hogy más vagyok. Élvezte a függetlenséget. Egy nap viszont arra ébredt, hogy szeretne kapcsolódni. Azokhoz, akiktől korábban annyira elhatárolódott, és így beszél, azért nem kell ám spanyol viasz újra feltalálnia, tanuljunk már a testvéreinktől. Elhúzódó kamaszkora után, ami egy fél ezer évig tartott, még élnek benne a régi feltartások, nem olyan könnyű ezt a lépést megtenni, de él az új vonzódás is. Úgyhogy a navigációs rendszer elsötétül egy rövid időre, és ezt írja ki, újra tervezés. Sokan sokáig azt hallottuk, hogy a kolostori élet életidegen. Hozzáteszem azt személyesen, hogy egyébként Győri vagyok, Pannonhalmához közel élek, és az a 20 kilométeres távolság, azt gondolom, ez ebben nem olyan nagy távolság. Földrajzilag nem is olyan nagy. Sokszor eltekertünk Győrből Pannonhalmára, hogy meglátogassuk az ottani bencés apátságot. Minden esetre az, ami bennem volt, az a távolság, az sokkal-sokkal nagyobb volt. Én is meg voltam arról győződve, hogy ez valami életidegen, ózsdi, régi és szubkultúra, amihez nem sok közöm lehet. És ugye, amikor ezt ma mondom, akkor igazán pironkodva mondom, és a szerzetes testvéreitől kapott sok-sok szeretetért hálással mondom, hogy én magam is jó ideig ezzel a feltételezéssel éltem, azzal tehát, hogy az még a kisebbik baj, hogy életidegen, arra hív a kolostori kultúra, ha így lehet mondani, hogy aszketikus teológia, hogy saját erőfeszítéseinkre és saját igazságunkra támaszkodjunk. Úgyhogy, ha az ember lelkileg egészséges akar lenni, akkor jobb, ha olyan messze tartja magát ettől a szemléletmódtól, amennyire lehet. És aztán ebben az idegenkedésben benne vannak a kultúránknak a hatásai, például az, hogy a modern én önazonosságát az egyéniség határai jelölik ki. Tehát az én kiteljesedését, akár később én, akit Isten teremtett és aki keresi az Isten, annak az énnek a kiteljesedését, az egyén erősödésétől reméljük. Ennek az egyéniségnek a megszületését vajon miben segíthetik a bencések, vagy általában a szerzetesek, az régen-régen kidolgozott, szigorú életmódjukkal. Azért szerettem volna kezdetben ezt az ambivalenciát megnevezni, mert miközben sokunkat új kíváncsiság jellemez, és egy nagyfokú nyitottság, fenntartásokat is hordozunk. A gyanakvások nem tűnnek el egy csettintésre. Ambivalenciával jövünk, de jövünk. Sejtjük, hogy ezek a régiek tudnak valamit. És a keresés egészen mélyről fakad. Ezért szeretnék egy olyan szempontot megemlíteni, ami a modernizmus idejében túlságosan háttérbe került, és aztán nem sokára vége lesz ennek a bevezetőnek. Nevezetesen azt, hogy nem csak távolság, hanem közelség is létezik. Miközben a távolság a 6. és a 21. század, tehát Benedek követő és a mai kereszténység tagjai között fennáll, valódi és sokrétű ez a távolság, kulturális, történelmi, hitvilágbeli. Ez a valóság létezik, ez a távolság nem abszolút. A mai istenkereső ember és Szent Benedek között létezik egy kapocs, ami egészen lényegi, és a fent említett távolságot viszonylagossá teszi, ez pedig a spirituális folytonosság. A régiekben és bennünk ugyanaz a lélek munkálkodik. Egy lélekkel itattattunk meg. Hiába nagy a távolság, kulturálisan, meg mindenhogy nyelvi szempontból lehetne mondani, hogy mik a különbségek, nem csak kenyérrel él az ember. A keresztény lelkiség megbízható vezetői évszázadokon át ugyanabból a kútból merítettek, mint amiből ma mi. A rejtett patak, amely újra és újra felbogyogott ott, azóta nagyon sokszor és ma ugyanaz. Az élet nem magántulajdona, hogy nekik sem volt, nekünk sem az. Az általuk ránk hagyott örökség, lelki örökségre gondolok, és annak az élő részére, amit nehéz megfogalmazni, de ami őket is élővé tette, és minket is, az nem magántulajdon. Ezt nem tudom eléggé kiemelni, hogy Isten szolgái a mi közösségünk részei. Akkor is, ha előttünk éltek, akkor is, ha régen éltek, ha mások voltak, hiszen amit Istentől kaptak, nem csak az övék, hanem a miénk is. Na, de ne felejtsük el, hogy protestáns közegben vagyunk, és ezért egy igét is ide kell hozni, úgyhogy Pál apostol saját szavai lesz, mondja, azért senki se dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás. És ez nem ő mondja, ezt én teszem hozzá, nyugodtan folytathatnánk, akár Benedek, akár Luther, akár Calvin, akár Kalkuttai Teréz, és innen Pállal folytatom. Akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek, ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig az Istené. Miközben, tehát azt a feladatot ne becsüljük le, amit ez a helyzet támaszt, hogy történelmek kulturálisan egy nagy különbséget kell áthidalni. Növekedjen bennünk a bizalom is, mert Benedek is a miénk, mi pedig Krisztusért, Krisztus pedig az Isten. Na, ennyi bevezető után forduljunk a Regula születésének körülményeihez, hogy kicsit jobban sejtsük, érezzük, hogy milyen kérdés adott válasz. Benedek 480 körül született. Tehát jó 100 évvel azután a korszak után, amit a sivatagi atyák virágkorának lehetne hívni. Tehetős családja az akkori szokás szerint rögtön Rómába küldi őt, elkezd tanulni, csak hogy diáktársai erkölcstelenségét látva annyira kiábrándul abban, amit ott megél, annyira nagy csalódik, hogy az egészet ott hagyja, és elhagyja, félben szakítja a tanulmányait, elhagyja Rómát, elmegy, hogy szent életet éljen, és elment remetének. Enfidébe. Egy kis helység, de tudjátok, ez 14 évesen történt. Nem tudom, a jelenlevők közül kiknek vannak 14 éves fiai, öccsei, rokonai, valószínűleg valami ezek közül mindenkinek ismerős. 14 éves. Nem volt még 15. Na de, hogy ez lényegkor lenni szokott, nem maradhatott egyedül. Mármint, hogy lenni szokott, sokszor nem úgy alakulnak a mi életünkben sem a tervek, hogy ezt eredetileg elképzeltük. Híremen többen megkeresték, és vele maradtak, nem hagyták ott. És aztán egy csoda folytán olyan nagy álmulat tárgya lett, egy csarlóval történt különös eset, hogy úgy érezte, ez már nem válik javára, és elhagyta a vidéket, őket is ott hagyta Elfidét, és átment a közeli szublakumba. Így ez valahol a vidék Rómától déli ilyen környéket képzeljünk el. és aztán ahol később megy, ahol a Monte Cassino később mai nevén találjuk, az Rómától délre, 100 km-re található, valahol Róma és Nápoly között. Tehát elmegy szoblakunkba, és az úton találkozik egy idősebb szerzetessel, akihez oda szegődik, és ennek az öregnek a tanítványa lesz, hogy Romanusnak hívják. 3 éven ott él egy közeli barlangban, mellette idehoznak el aztán közeli fiatalokat Rómából, saját szüleik, hogy annyira, valahogy annyira vonzó számukra az életbölcsesség, vagy az a légkör, amit ott ezekben az embereknek látnak, hogy fogadjátok őt is szerzetesnek. És akkor így kerül el hozzá mellé Maurus is, aki később aztán vezetőtársát. A lényeg az, hogy mások is csatlakoztak, és nem éljen tovább remeteként, túl sokan vannak, közösséget alapít. Többet is, szám szerint 12-t. Egy közeli templom papja aztán irigy lesz népszerűségére, és meg akar őt mérgezni. Egy mérgezett ételt küld neki. Ez Benedek tudomására jutott természetfeletti módon, és aztán egy megúszta a dolgot, csak hogy a pap nem adja fel azt a törekvését, hogy tönkre tegye őket, és akkor kiküld 7 táncos nőt a közösséghez, hogy látogassák meg ezeket a testvéreket mesztelenül, hogy általuk okozza bukásukat. Benedek annyira féltette el a testvéreit, hogy elhagyta ezt a vidéket is, mármint hogy szublakumot, és átment Cassinum hegyéhez. Ott telepedik le, Apollónak szentelt ősi templomban, ahol talál, azok között telepednek le először, és tulajdonképp ott jön létre az a közösség, amely tagjainak aztán írja a regulát. Tehát számukra írja a regulát 529-ben. És élete végéig ott maradt. Ugye a regula természetesen latinul irodik, mert hogy akkoriban azelőtt egy jó 100 évvel az egyház úgy váltott át a görögről a latinra, persze egy folyamat kérdés ehhez is, mint hogy sok 100 évvel később, és sokkal lassabb folyamat során, aminek aztán mi tanulói voltunk, vagyunk, a latinról a nemzeti nyelvekre. Benedek 60-as évei, mármint hogy életévei közepén halt meg. 543-547-ben. Életrajzát 50 évvel később a szóbeli hagyományok és az őt ismerő öregek, akik még ismerték, őt még vannak néhányan, beszámolói alapján írják meg, illetve írja meg Gergely, Nagy Gergely, Szent Gergely, aki pápa volt 540-től 604-ig a dél-augusztini művében. Az egyik nagy egyházatja, aki nagyon nagy példa képének tekinti egyébként Benedeket, és még az apátság épületéről csak érdekesség, illetve kifejez valamit, azért említem, hogy magát az épületet nagyon sok hányattatás érte, és a mindenfajta rombolás, felégesítési kísérlet. A hozzánk legközelebb eső és egyben a legtragikusabb esemény az a 1944-es bombázás volt, amikor a II. Világháború végén a szövetséges erők 3 óra alatt földig rombolták, szó szerint 3 óra alatt. Ez is hatalmas, tehát ha megnézitek a képet, most nem húztam el, nem egy pici épületről van, szóval nagy volt a kezdettől az apátság épülete, és kitartóan 3 óráig dolgoztak rajta, míg a földet egyenlőbe tették. És hogyha Regula lelkiségéről és azon belül a stabilitás értékéről sokat nem tudnánk, önmagában is beszédes az a tény, hogy a kolostort újjáépítették, pontosan az eredeti formájában és az eredeti helyén. Az újjáépítés vezető apátnak az volt az egyedi utasítás, hogy pontosan ott legyen és pontosan olyan. A kisvárosban, Monte Cassinóban ma így hívják, ma is látogattuk az apátságot. Csak talán arról, hogy stabilitás, ez többet mond, mint sok elvi megközelítés. De most jön az a rész, amiért jöttünk, mindez a lelki életünk szempontjából, ez miért lehet érdekes? Tehát hogy kapcsolódhat ez a régi világ a mi világunkhoz? Az Istennel való kapcsolatnak akkori megélés a miénkéhez. Kezdeném azzal, hogy mi a regula célja. A regula célja az, hogy a szerzetesekben egy bizonyos hozzáállást alakítson ki. Hozzáteszem, legalábbis ahogy én értem, mert hogy nincsen olyan fejezet a regulában, hogy ez a regulációja, ami nagyon sajátos ebből a szempontból, hogy tulajdonképpen nem lehet félreérteni, hogy mi a célja, de nincsen. Van egy-két kulcs kifejezés, Krisztus szeretete elé ne tegyünk semmit. Ezt nevezhetnénk is a fő fonalának, de nincs egy ilyen célnyilatkozat, ami modern vállalatoknál, szervezeteknél megszokott. Jól lehet, van egy prológus az elején, ami nagyon nyilvánvalóan kifejti, hogy merre megy az egész. De kiderül az, hogy a célja az egy olyan hozzáállás, amikor úgy Isten, mint az emberek irányába egy befogadó, alázatos és szerető lelkület alakul ki szerzetesben. Úgy Isten, mint az emberek irányába. És ez a cél magába foglal minden részét. És a regula nyelvén mindenkihez úgy forduljunk, mintha benne és által a Krisztushoz fordulnánk. Ezért íródott, hogy a szerzetesek mindenképpen az Urat lássák. Egymáshoz úgy viszonyuljanak, úgy köszöntsék egymást, úgy szolgálják, úgy hallgassák, kísérjék, ápolják egymást, úgy éljenek, úgy imádkozzanak egymás mellett, és miért minden emberre áll, mintha Krisztushoz fordulnának. És ez szolgálja az életük minden kicsi részlete is. Amikor egy bencés kolostorba elmentem, ezt nem légyöttem rá, jártam egy ideig, amikor Kanadában tanultam, Mission városában van egy elég régi, a második legrégebb, jól emlékszem, észak-amerikai bencés kolostor. Minden esetre néha elmentem, és akkor beléptem oda, akkor nem tudtam, így visszanézve ettem észre, hogy a regula szavait tapasztaltam, ami a következőt mondja, és az 53. részből olvasok fel. Minden érkező vendéget úgy fogadjanak, mint magát Krisztust. Mert ő maga mondja majd egykor, idegen voltam, és befogadtatok engem. Aztán később. Minden érkező vagy távozó vendéget teljes alázatossággal köszöntsenek, meghajtott fővel, vagy egészen arcra borulva imádják benne Krisztust, akit csak ugyan be is fogadtak. Később. Kiváló, nagy gondot fordítsanak a szegények és a zarándokok befogadására, mert bennük még inkább fogadjuk Krisztust. A regula szellemében, embertársainkban Krisztus fordul felénk, és ahhoz, hogy mi Krisztushoz forduljuk ő bennük, ahhoz az emberi lélek kell, hogy formálódjon. És a kolostor ennek a műhelye, van egy ilyen kifejezés a prológusból, hogy az Úr szolgálatának iskolája. A maga a kolostori közösség egy nagyon sok képet használ egyébként, ház, iskola, műhely, de egy iskola, olyan iskola, ahol ez a lelkület formálódik ki, kétszer is mondja ezt, hogy semmit sem helyezünk Krisztus szeretet elé. A cél tehát az, hogy a Krisztus felé forduló elkötelezettség létezzen, de ne csak külső parancsra való válasz legyen, hanem egyre inkább belülről fakadó, az ember második természetévé váljon. Ezt vetíti előre a bevezető, amikor azt mondja, ha a szerzetesi életben és a hitben előre haladunk, akkor majd szárnyaló szívvel és a szeretet elmondhatatlan édességével sietünk előre az Isten parancsolatainak útján. Benedek ennek a lelkületnek a definiálására, ahogy mondtam meg, elméleti kifejtésekre nem nagyon fordít szót, de a cél ezekből a szavakból világos, és mindvégig nyomatékos, és aztán a végén folytat egy kicsit hosszabb rész fordít arra, hogy leírja, hogy hogy is néz ki a szeretet. Tehát miről lehet felismerni? Egy kívülálló miről ismeri fel ezt a szeretetet? Hogy néz ki? És akkor ír itt a 72. fejezetben, ami tehát az utolsó előtti, egy olyan részt, ami nagyon is Pál apostolnak a szeretet himnuszára emlékeztet. Tehát Benedek így ír. Amint van, keserűségből fakadó rossz buzgóság, mely elszakít Istentől és a pokolra vezet, úgy van jó buzgóság is, amely vétkektől választ el, és Istenhez és örök életre vezet. Ezt a buzgóságot tehát a legizzóbb szeretettel gyakorolják a szerzetesek, azaz. Egymást tiszteletadásban előzzék meg. Egymásnak mind a testi, mind lelki fogyatkozásait a legtürelmesebben viseljék el. Egymásnak versengve engedelmeskedjenek. Senki se kövesse azt, amit maga számára hasznosnak ítél, hanem ami másnak az. Egymást tisztán, testvéri szeretettel szeressék, Istent szeretve féljék. Kifejezésünk máskor is vissza köszön az apáttal kapcsolatban. Az apát olyan legyen, akit inkább szeretnek, és nem félnek. És szóljáték egy ágostani idézetből fakad egyébként, Istent szeretve féljék. Apátjukat őszintén és alázatosan szeretettel szeressék, Krisztusnak semmit elébe ne tegyenek, aki bennünket, mindnyájunkat az örök életre vezessen. Na hát a regulához a szeretethez akar elvezetni, erről szól, ezért íródik, és ma két szemszögből kísérik ezt figyelemmel, az egyik az, hogy mi történik belülről kifele, a másik, hogy kívülről befele. Tehát, ha úgy tetszik, mi történik belülről kifele, valahogy hogy így lehetne leírni azt, hogy mi az, hogy lelkiség. Amikor a szív formálódik, az megjelenik a viselkedésben, a mindenhez, emberhez, a teremtett világot, Istenhez való viszonyulásban, és kifejeződik ez a lelkiség. És akkor a másik fele, hogy mi történik kívülről befele, tehát bizonyos szabályokhoz való igazodás által az ember hogyan változik annak hatására, hogy milyen közeg veszi őt körül. Itt kapok egy jelzést, hogy tartsunk szünetet.
Csak kérdezem, hogy mikor lesz a szünetet?
Lehet most is tartani. Most még egy kicsit tovább menni, utána akartam. Van most egy rész, és akkor az után. De levegővel egyébként, ha már... Hogy már elfogyott. Akkor légy szíves, köszönöm. Akkor még egy... Nem tudom... 5-10 perc türelmet kérnék, és akkor tartunk egy szünet. Jó? Akkor többen legyen. Tehát akár a belső alakulásról, akár a külső közösségi közeg szabályzásról szó, mind a kettőnek az északi sarkon, tehát a célpontja, az iránytű, mutatás iránya, a szeretet kettős parancsolata. Most kezdjük az elsővel, tehát a belülről kifelé történő változással, ezen belül három hangsúlyt szeretnék kiemelni. Az első az engedelmesség. A második az alázat, a harmadik a szegénység. És akkor az első után az engedelmesség témakörét követően egy kis felállást született. Egyébként a harmadik és a hetedik fejezet közötti részekben foglalkozik ezekkel a regula. Megjegyzem, ugye mindenfajta viták szólnak, hogy sokan azt mondják, hogy csak a harmadik és a hetedik fejezet közötti rész szól a lelkiségről, szoros értelemben igen. Tágabb értelemben nyilvánvalóan mesterkét elválasztani, hogy eddig a lelkiség, onnantól szervezeti kérdések, mert az egészet áthatja, átfonja a lelkiség, és az idézetekből is ki fog derülni, hogy messze azon a négy fejezeten kívül is sok utalás van, ami leírja a lelkiségüket. Tehát az első az engedelmesség. A szerzetes életre szóló engedelmességet fogad. De mit jelent az engedelmesség? Az ő számára. Azért vetem ezt fel, mert hogy korunkban az engedelmesség jelent valamit, de az nem ugyanaz, mint amit Benedek számára jelent. Korunkban az engedelmesség talán mondhatnánk, hogy forrás optimalizálás. A másiknak azért engedek, mert az nekem használ. Lehet, hogy ezzel őt is tisztelem, lehet, hogy őszintén megtisztelem, de a mérce mégiscsak az, hogy ezzel magamat is használom. Az én forrásaimat egészítem ki, az én tőkémhez adódik valami hozzá, ha a másikra hallgatok, az ő elméje számomra tőke is lehet. Az ő képességére, érzékére vagy tapasztalatára építve gazdagabb leszek, mint előtte voltam. És, ugye hát lehet sejteni, hogy mi következik, addig, amíg ez nekem használ. Addig engedek neki, amíg ez az engedelmesség nekem használ. Legyen az bárki, főnök vagy szülő. Utána felmondom. Vagy legalábbis újra tárgyalom a megegyezést. engedelmességem, tehát az én hasznomnak van alávetve, ezért feltételes. Tehát azért ezzel kezdem, mert ez a szemléletmód ugye nem Benedeké, minden indulunk ki, és önkéntelenül is azt feltételezzük, hogy regulában így kell érteni az engedelmességet, hogy az ember azért veti alá akaratát a másiknak, mert azzal ő maga több lesz, vagy akár a közösség több lesz. Ami persze lehet, hogy igaz egyébként. Csak az a kiinduló pont, ahonnan Benedeknél az más. A szerzetesi atyák és nyomdokaiban maga Benedek máshonnan közelítik meg a sikert és az engedelmességet. Számukra az önakarat rossz tanácsadó. De mit értenek önakarat meg engedelmesség alatt? Az önakarat önös érdeket keres, ezért saját nézőpontja fogjává tesz. Bezár abba a világba, ahol minden tőlem függ. Amikor az önakaratom vezérel, akkor be vagyok egy olyan dimenzióba szorítva, ahol minden tőlem függ, és ez ő szerintük elveszítjük a látásunkat. Elveszti a tiszta látást. Elveszítjük, sőt, akár vakká tesz minket. A regula szellemében, aki önakarata szerint él, szabadságvesztését tölti. Egy kicsit már, ez nem az ő kifejezés, igaz, most éppen hallottam a rádió szabadságvesztés, és gondoltam, hogy milyen érdekes. De pontosan ez fejezi ki, és mennyire másképp ez a mai szabadságvesztés, meg a szabadság, meg az engedelmesség fogalomtól. Minden esetre ahhoz, hogy az ember Istenhez közel kerüljön, szabaddá kell váljon magától. Szabaddá kell, hogy váljon magától. Ki kell szabaduljon ebből a önmagához kötözöttségtől. És a regula ezért hív az engedelmességre. Az önakarat megtörése érdekében. Azért, hogy ettől a rabtartótól megszabaduljunk. Azért, hogy önmagunk akaratának ne legyünk állandóan kiszolgáltatva. Azért, hogy mást is tegyünk, mint ami nekünk jól esik. Az önakarat, hoztam itt egy diót, nem mintha nem tudnátok, hogy néz ki, de azért majd megmutatom, hogy a saját képünkkel élve az önakarat az olyan, mint a diónak a héja. Nagyon kemény, ez kívülről ez azonosítja végig a dolgot, de ennek meg kell törnie ahhoz, hogy hozzájussunk a belsőjéhez. Az önakarattól szabaddá kell, hogy váljunk, annak érdekében, hogy Isten fele befogadó képesek legyünk, mert Isten nem fogja a mi érdekünket, ő nem lesz a mi szolgálunk, ő nem fogja kiszolgálni a mi vágyainkat, Isten marad. És ezért az engedelmesség ebben segít, az önakarattól való szabadulásnak az útja. A lépés tehát nem azon múlik ebben a gondolkodásban, hogy akinek engedek, az én szememben észszerűt akar-e, vagy nem. Ahogy az engedelmesség ellen sem érve az, hogy a másik akarata nekem éppen nem hasznos. Aki engedelmes, azért teszi, hogy szabad legyen önmagától, és minden más mellékes haszon, mert óriási sok mellék, tehát dinamikailag ugye lehet elemezni, hogy a közösségeből mennyit használ meg, hogy miért van az, hogy Európának az egyetlen intézménye az, ami a regulára épülő, ami 1500 éven keresztül létezett, és ma is működik. Tehát nagyon sok közösség dinamikai hatása, sok mindent lehetne mondani, hogy előnye lehet ennek, de ami összetartja, amit a lényeg, az az, hogy aki engedelmes azért teszi, hogy szabad legyen önmagától. Ezért még a méltánytalanság és a megalázás is lehet számára előrevívő. Feltéve, ha önkéntesen fogadja. Most én elhatároztam, hogy ellenállok annak a kísértésnek, hogy nem térek ki arra, hogy most rögtön felvillanak a piros lámpák, hoppá, áldozatmentalitás. Úgy látszik, Benedek nem végezte a mentálhigiénés képzést. Most beszélhetünk erről. Minden esetre később. A Szentírás azt mondja, jó nekem, hogy megaláztál, hogy megtanuljam a te rendelésedet. Van valami felszabadító abban, hogy önmagam feladása után is van élet. Nem tudom, hogy be tudtok-e azonosítani emlékeket, élményeket, amikor valami nagyon nagy küszködés, gyötrődés által végül is elhatároztatok, hogy engedelmeskedtek valakinek. Megteszitek azt, ami nagyon nehéz. és az ember úgy érzi, belepusztul, minden elmúlik, és az igazság érzetem, az a legnehezebb, legalábbis nekem, feladni. És az az érdekes, hogy akkor néha azt tapasztalja az ember, hogy azon túl mégis van élet. Tehát ha a kormányt másnak adok, az is lehet jó. Tehát lehet, hogy nem én tartom fel magamat. És függetlenül minden egyéb megtérüléstől maga az haszon az engedelmességemben, hogy az önközpontoságomtól szabadon mozgok. Ezért ez akár gyors is lehet, viszont az engedelmességet mindig azt teszi lassúvá, hogy latolgatunk, hogy az én szempontomhoz szerint, az én nézőpontomban nézve neked igazad van. Ha igen, akkor megteszem, ha nem, akkor nem, vagy alkozunk 50-50% alatt megállapodást teszünk. De hogyha ez nem tényező, akkor akár gyors is lehet, és azért mondom, mert Benedek gyakran hangsúlyozza azt, hogy az engedelmesség gyors legyen, késlekedés nélkül. Mert ez is kifejezi, hogy ez miről szól. Na most ezek ismeretében fogadjuk ezeket a sorokat. Tehát az egész arra megy, hogy ne a test diktáljon nekünk, hanem magunktól szabadon is élhessünk, és ezáltal a másik felé fordulhassunk. Ezt írja a Regula. Az engedelmesség erényét nem csak az apátnak adják meg mindjárt, mert ugye rögtön abban szoktunk itt gondolkodni, és jogosan, mert gyakorlatilag nyilván ott csapódik a legjobb kapcsolatban. Az engedelmesség erényét ne csak az apádnak adják meg minnyája, hanem egymásnak is engedelmeskedjenek abban a tudatban, hogy az engedelmességnek ezen az útján jutnak el Istenhez. Ebben a szellemben mondja Benedek máshol, senki a monostorban ne kövesse a saját szíve akaratát. Számára tehát az engedelmesség értékét az önmagunktól való szabadság adja. Ha önmagunktól szabad életet gyakorlunk, élünk, akkor teljesen adhatjuk magunkat annak, aki él minden. És ezért nyitja ezzel a visszaugorva az elejére, a Regulát. Hozzád intézem most hát szavamat. Ez olyan, mint az egésznek az alaphangja, bevezetője, mint egy teljesen trendült az egészet. Ez nyitja ki a Regula világát a belépőnek. Tulajdonképpen legalábbis az olvasónak, hozzád intézem most hát szavaimat, aki lemondasz saját akaratodról, és az engedelmességnek hatalmas és híres fegyverzetét vezet magadban. Tehát folytatnánk a lelkiségi fonal, vagy a lelkiségi hangsúlyok közül a második terület az alázat. Az alázat. Tulajdonképpen az Isten kereső ember hozzáállásának ez az iránytűje, ahogy a bevezetőben is utaltunk erre, Bakárius története kapcsán, hát ez átjárja egészen a Regulát is. Az egész fejezet a 7. fejezet, ahol erről szól. A Regulának a legnagyobb része, a leghosszabb része. De nyilván ez már önmagában jelzi az alázat szerepét. Istenhez csak alázatban lehet kapcsolódni. Ugye azt hiszem, ez egy olyan terület, amit minden kornak újra kell hallani, vagy nem is annyira hallani, megélni, de talán még inkább a sajátunk, a mikorunknak, amikor a saját képességeinkre, erőnkre, hitünkre nagyon sokszor hangsúlyt helyezünk, akkor nagyon sokszor ezt jó hallani, hogy Benedek az akkori klasszikus képet használva azt mondja, hogy olyan a helyzet, mint egy létra, Jákob létrája, ami Isten és ember között a közlekedés lehetővé teszi, az alázat. Aki alázatos, a létrán felfele halad, Istenhez közelít. Aki gőgös, lefele távolodik Istentől. Ilyen egyszerű. Benedek szavában, önmagunk felmagasztalásával leszállunk, és az alázatossággal fölemelkedünk. Alázat nélkül nem lehet, persze egy csomó bibliai ígét is lehetne erre idézni, nem lehet Istenhez közeledni. És ez a létra képe azt is kifejezi, hogy az Isten felé vívő út fokozatos. Ennek első lépése az Isten 12 fokozatról beszél. Ennek első lépése az Isten félelem. És a legalapvetőbb lépés, ennél kremet előre menni. Az alázatosság, és most a regulát idézem, az alázatosság első foka tehát az, hogy az ember Isten félelmét mindenkor szem előtt tartja, róla soha meg nem feledkezik. Aki Isten jelenlétének tudatában, állandó tudatában él, elismeri Isten előtti kicsiségét, nyomorultságát és rászorultságát. Aztán még 11 lépés, felsorolom őket, az, hogy az ember saját akaratát nem szereti. Előjárójának magát aláveti. Türelmében jó lelkű. Tehát nem morogva, öfögve vár, hanem önkéntesen, készségesen tűr. Rossz cselekedeteit bevallja, amire kérik, hogy tegye meg, azon megelégszik. Magát értéktelennek tartja, betartja a közös szabályt, nem fecseg könnyelműen, az azt jelenti, hogy nem szól, amíg nem kérdezik. Nem nevetgél, komolyan válaszol a kérdést, és úgy jár kell, hogy a földre szegezi szemét. Az alázatos embernek tehát a máshoz való viszonya, a beszéde, önmagával kapcsolatos érzése és egész testbeszéde, itt ebből a listából az derül ki, ugyanazt fejezi ki. Itt hadd tegyek egy kitérőt, hogy itt valami nagyon egyszerű, gyakorolható lépésekről van szó. Ez nem egy elmond teológia. Valami arról van szó, hogy bizonyos dolgokat az ember tesz, ahol bizonyos lelkület kapcsolódik. És bizonyos fajta kifejezés erősít egy bizonyos fajta lelkületet. Tulajdonképpen úgy érve, hogy ezeket teszed, akkor könnyebb lesz megélni az alázatosságot. És sokszor hallok viccelődés, nevetgést, hogy micsoda ez az alázatoskodás, milyen földszegező szemét, ez a 12. Én azt tanácsolom egy házi feladatnak, hogy próbáljátok ki. Arról van szó, hogy próbáljátok ki azt, hogy úgy járkáljátok egy napig, hogy akkor emlétek fel a szemeteket, hogyha annak funkciója, annak célja van, valamire rá kell nézni. Egyébként, ha csak az utcán jártok, vagy valaki beszéltek, egyébként csak az utcán jártok, akkor azt mondja, hogy földre szegezi szemét. Van itt valami nagyon egyszerű dolog, gyakorolható lépésekről lényeg szó, aki az alázatosságot gyakorolja akár melyik másik oldal is ezen, de maradjunk itt, lefele szegezett tekintet, jobban meg tud maradni magánál. Jobban meg tudsz maradni magadnál, ha így elkezd. És az imádságban, ha nem nézel mindenre, ami körülötted megjelenik. Ugye, ez így túl elvonnak tűnik, akkor azt a képet, hadd mondjam, hogy egy bácsitól hallottam, hogyha Isten szemetes ládának teremtett volna, akkor lenne fejünkön fedő, de nincs, úgyhogy valószínűleg nem annak teremtett. Ugye panaszkodunk, ez a korosz világ, ez a rohadt kultúra, mennyire nehéz teszik Istenhez való közösséget, a Istennel való intim kapcsolatot. Ezt is lehet tenni, és hát különösen, hogyha mondjuk Magyarországon tesszük, akkor hamarosan a társaságunk is lesz. Bár igaz, túl sokáig ez nem tart. A másik út az, hogy a létrán felfele indulunk el. Benedeket szóltam. Nézzél a földre, ez olyan komplikált dolog. És este, amikor hazamegy, sokkal rövidebb lesz a mondtalanítás. Az a sok lelki szemét, ami emlékek, benyomások, amit ki kell, és persze ennek legnagyobb része, ugye most már nagyon okos világban élünk, tudjuk, hogy a tudatos, sőt az agyműködésnek milyen nagy része, nagyon megdöbbentő statisztikák vannak állítólag, csupán a vizuális tevékenysége 70%-át köti le az agyműködés, az agykéreg működésnek. Úgyhogy óriási energiákat elvesz tőlünk az, hogy állandóan jönnek az impulzusok, és intellektuálisan, gondolatilag érzés, vágyak, ez fed meg az, a hatások ahhoz kapcsolódó érzéseken keresztül. És tulajdonképpen, ha ezt gyakoroljuk, ez csak egy egyszerű példa, akkor megsporolunk egy csomó olyan feladatot, ami aztán később
mondom, ebből a lomtalanításból adódnak. Meg megúszunk néhány olyan karváltást is, amire a szemünkkel, másokkal szemünk tekintetünk összeakadása okozhat. Én, mikor ezt egyébként először olvastam, engem meglepett, hogy és ez valami egyszerű, talán bugyuta, és akkor rögtön éreztem, hogy azt hallottam még, amit a bugyuta dolgok, hogy ez igaz. Na minden esetre ez nem egy elmélet, ez gyakorolni érdemes erő. Ez nem annyira reflexió számít, mint inkább ennek a gyakorlása. Benedek számára önmagunk háttérbe állítása azért cél, tehát az alázat azért cél, hogy Krisztus előtérbe kerüljön. Az alázat önmagunk kiüresítése, hogy a másikkal telhessünk meg. Az alázatunk által mások életébe több fény áradhat, de a magunkéba is. A hetedik részből olvasok. Ha tehát az alázatosságnak ezeken a fokain fölemelkedett a szerzetes, a 12-t sorolja, egyébként csak nagyon röviden sorolja őket, akkor azonnal eljut az Istennek szeretetére, amely mivel tökéletes, kizárja a félelmet. Ezzel a szeretettel mindaz, amit eddig nem egészen félelem nélkül tartott meg, most minden fáradtság nélkül szinte természetesen egy szokásból kezdi teljesíteni, már nem a pokol félelméből, hanem Krisztus szeretetében. Csupa jó szokásból és az erényben való gyönyörködésből. Mindezt az Úr kegyesen meg fogja mutatni szent lelke által, hibáktól és védkektől megtisztult munkásában. Tovább lépnék a harmadik vonásra, a szelítség. Hegedelmesség alázat után a szelítségre. Arra számítanánk, hogy egy állandó rendet követő közösségnél az ember keménységbe talál. Katonás rendre, ahol nincsenek kivételek. Annál figyelemre méltó, megjegyzem, hogy nagyon sok ébredési mozgalomban és nagyon sok konzervatív közösségben egy olyan gyakori jelenség, ahol nagyon erős a fegyelem, nagyon erős a rendület, nagyon erős az értékekhez való ragaszkodás, ott valóban sokszor erősebb a keménység is. Annál figyelemre méltó az, hogy a téma, ami a regulában talán legtöbbször ismétlődik, és ezt nem kockáztatom, ez valószínű, hogy igaz, ezt nem csak sejtem, megdöbbentően sokszor az ez a szerénység. Itt látszik meg talán leginkább a krisztusi jellem, Krisztus központúság, aminek a kialakítása munkálkodik. A regula arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberi gyengeségeket tiszteletben kell tartani. Tehát miközben szabályokról van, rendről van szó, napi és éves ritmusokról van szó, amiből nincs olyan értelme kivétel, hogy a közösség nem fog az egyénhez alkalmazkodni. Miközben ez igaz, a túlzott elvárásokat el kell kerülni. Nagyon sok ilyen példát lehetne. Kiírtam 12-t az idő miatt, 2-3-t fogok felolvasni. A sajátos igények iránt tapintatot kell tanúsítani. Ez azért lehetséges, mert Benedek nem az elvek embere, nem sémákban gondolkodik. Abban az értelme nem az elvek embere, hogy legközelebb a dolgoknak nem az van. Nem egy személy. Ez nagyon érdekes, hogy éppen abban a mozgalomban, amit kívülről a szigoráról mindenfajta hát fenntartással közelít meg nagyon sok protestáns ember. Valahol közepén a szerénység ennyire központi helyet foglal el. Mert hogy a fő példa Krisztus, ahogy Jézus életében, hogy nekünk is egymáshoz viszonyulásunkban a szerénységnek mindig érvényre kell jutnia, nincs kivétel. Még akkor is, hogyha nagyon nehéz döntést kell meghozni. szelítségnek ott kell lennie, ez következetesen áthúzódik. Minden fáradtság és lemondás szeretetből kell, hogy fagadjon, és ezt a szelítség kifejezi. Az apátnak Krisztust kell követnie, mint orvos, mint vigasztalót, jó pásztor, sok bibliai képet használ, és mindez mindenkire áll, a kapusra és a vendégeket fogadó testvére és mindenki másra. Itt van néhány idézet erről. Az apátnak a lehető legnagyobb gondja legyen a betegekre, a gyermekekre, vendégekre és szegényekre. Abban a biztos meggyőződésben, hogy mindezekről az ítélet napján számot ad majd. És aztán szintén az apátról írja, legyen tiszta életű, józan, könyörületes és elítélés ellenében adja mindig elsőbséget az irgalomnak, hogy majd maga is irgalmat nyerjen. Egy hosszabb idézet, még csak egy mondatot olvasok belőle. A büntetésnél okosan járjon el, kerülje a túlzást, hogy még túlságosan meg akarja tisztítani a rozsdától, el ne törje az edényt. Aztán egy fejezik, ez a 64. fejezet. Ezzel nem azt mondjuk, hogy engedje növekedni a hibákat, hanem hogy okosan és szeretettel írtsa ki azokat, ahogy az ítélete szerint kinek-kinek hasznára van, mint már fentem mondtuk, arra törekedjék, hogy inkább szeressék, mint sem féljenek tőle. Van itt egy nagyon érdekes kérdés a szerénységgel kapcsolatban, mert ugye lényegében úgy is lehet mondani, hogy a túlzás elkerülése. Ennek az alkalmazása az élet számos területére kiterjed. Egyébként nagyon érdekes, hogy kultúrtörténetileg, lelkiség szempontjából, sőt, tudománytörténetben majdnem azt lehet volna, ennek volt talán a legnagyobb, legszélesebb körű hatása a regulán keresztül világra, amit ugye úgy lehet így mondani, mértékletesség. Ugye ez egy nagy téma, de most nem akarok messze menni, mégis megemlítem, óriási jelentőségű, hogy a regulában Benedek egyszerre igenli a mértékletet és a szigort, a test gyengeségét és a szív törekvését, és sok más párt lehet mondani. Amikor az életben előrébb szeretnénk jutni, hajlamosak vagyunk az egyoldalú fejlesztésre, a másik oldal kárára. Ez mindenkornak betegsége volt, de különösen talán a miénknek. A szakosodás kultúrája nagyon sokban hozzájárul ahhoz a fragmentációhoz, széteséshez, barikádok emeléséhez, a politikában, társadalomban és az egyensúlytalanság sokféle betegségéhez, lélektanilag, biológiailag, amit ma megérünk. Tehát az, hogy nem annyira arról van szó, hogy a két ellentét közül mind a kettőnek szabjunk határt, és azok együtt létezzenek, hanem általában úgy kezeljük az ellentéteket, hogy az egyiket vágjuk ki, egyiket szüntessük meg. És ugye akkor a keleti gondolkodás ebben a vákumba betör, és mintha feltalálták volna a spanyol viaszt, ami több ezer éve a keleti bölcsesség valóban mond, azt mondja, máshogy is lehet. Minden esetben Benedek azt példázol, hogy az ellentétpárok együtttartása lehetséges, sőt kívánatos is. Az egyik nagy kihívás, hogy tanuljunk meg a paradoxonokkal együtt élni. Az egészség alapvető feltétele, a tanuljunk meg a feszültségekkel együtt élni. Amikor ellenpólusokkal találkozunk, az egészséghez nem mindig az egyik megerősítése vezet a másik ellen, mondjuk ezt nyilván még elvégzünk a gyógyászat irányába is erre kéne, de most maradjunk a lelki életben, hanem az együttélés megtanulása. A szerénység, mértékletesség talán első hallásra nem tűnik olyan közegyenek, de nagyon közegye diszkréció, a gyakori kifejezés latinon. A görög, az új szerénység, mert ez onnan jön az egész más hivatagi egyáltalán szárműködés, csak ezt valami különösen módon a római zsenialitással, vagy római mentalitással zseniálisan ötvözte Benedek, de a sivatagi atyától fakad, hogy ugye Pál apostol mondja, különböztessétek meg a lelkeket, és ez a bizonyos diakrízis a görögben, arra jel, hogy tegyetek különbséget, választhatok külön kettővel. Mi az a kettő? Isten és a gonosz. A jó és a legjobb. Az emberi és az isteni. Tehát tegyünk különbséget. Ugye ez egy nagyon nagy, ez egy művészet, egy nagyon nagy kívás, állandóan döntéseket hozunk. Na ebben a gondolatkörön belül, hát ezt hívja diszkréciónak, de lényegében azt mondja a mértékletesség, hogy vigyázzatok, legyetek igényesek ebben a megítélésben, a különbségtételben, és ennek egy különös példáját adja. A reguláris most menni messze, nem szeretnék elmenni, de nagyon, nagyon érdekes, hogy hogyan hat ez a mentalitás az élet belső egyensúlyára. A második, utolsó részként csak nagyon röviden említenék valamit erről a kívülről befele történő változásra. Eddig a lelkiségről beszéltem, arról beszéltem részletesebben. A második részben János testvér fog beszélni. De megkértem, hogy tudja, miről van szó, akkor legalább majd ő beszél erről van. Minden esetre, ha a végén majd szólnál, nagyon megköszönném arról, hogy ennek a megélése, hogy bármi reflexió van, hogy érint téged, hogy halljuk tőle. Tehát a kívülről befele. Ezt azért mondom, hogy röviden szeretném, mert ez tényleg, ha van olyan, amikor igaz az, hogy a puding próbálja az evés, a gyakorlata ennek, hogy hogy néz ki, akkor lehet megérteni, megérezni, nyilván ember benne él. Vagy amennyire benne él. Tehát ez még nem tesz irreleváns azt a kérdést, hogy csomó mindent onnan el lehet lopni, át lehet emelni, lehet tanulni, és adaptálni lehet olyan közvekben, ami más. De szeretném azt kiemelni, hogy ezt nagyon tapintattal kell kezelnünk, mivel hogy itt egy életmódról van szó, az a szemlélete a regulárnak, ez az egész egy életmódban alakul ki. Erre nem annyira tanulni kell, élni kell. Nagyon kevés az elméleti tanítás egyébként a regulárban. Sokkal inkább arról szól a 85%, hogy mit, mikor, hogyan csinálják, és milyen lelkülettel a testvérek. És ha ez történik, akkor hogy kanyarodjunk újra és újra és újra vissza a mértékletesség, a megítélés, hogy igazából az egész Isten fele irányuljon, és ne legyen az, hogy kisiklik a mondat. A lelki életet csak egy bizonyos életmódon belül lehet élni. A lelki élethez tartozik egy ritmus. Most ugye itt megint nagyon nagy kérdéskör vett fel, mert hogy olyan szubkultúrában élünk, ahol nagyon kevés ritmus maradt. A családban, a társadalomban, a közösség, keresztény közösségben, a munkahelyben, az iskolákban. Minden esetre Benedek szemében, ugye kezdjük ott, hogy a lustaság a lélek ellensége. Ugye, amit Bazélelosztól vesz át a 48. rész, ebből az következik, hogy a lelki egészséghez szükséges, hogy az egész napot be legyen osztva. Ebben benne van az imádság, benne van a csend is, benne van, ennek sok része van, de a lényeg az, hogy az átmenetek rövidek legyen. Ez nagyon érdekes, hogy többször mondja a regula azt, hogy amikor vége van az egyik résznek, úgymond, tehát mondjuk a sorozsmálás követően dolgozni mennek, vagy a munkát követően a felolvasásra, akkor tiszteletteljes módon, de siessenek a szerzetesek. És ez nagyon érdekes, mivel a lélek könnyen eltűnjön, hát ezért van egy struktúra. Ezt a struktúrán három pontra lehetne mondani, hogy épül, hogy szokták csoportosítani. A liturgia, a lelkiolvasás és a munka. Megjegyzem, hogy ez a órát labor, ez érdekes, nem tudom, hogy honnan jött réte, de nem a regulából származik. Van benne persze nagy bölcsesség, minden esetben háromszorról van szó, nem kettőről, tehát a liturgia, a lelkiolvasás és a munka. Mindegyikről csak egy-egy mondatot mondok, aztán megtudhatok a belső konferenciát. A liturgia, hát persze, de hozzáteszem, nem azért mondok róla egy-egy mondatot, mert nem jelentős. Tehát éppen ez adja meg a szerkezetét. Csak azért, mert azt gondolom, erről nem annyira reflexió segít, mint belekóstolni, vagy akár saját életetekben rezonáló dolgokról beszélni, és saját életetekben, életünkben, hogy működik a ritmus. A liturgia az azt jelenti, hogy hát ha így lehet ezt így összefoglalva mondani, hogy közös ima. Közösen összejönnek az esetek és együtt imádkoznak. Ennek többfajta formája van. Ugye napi 7-szer a regula szerint a közös ima, tehát ez adja mondjuk a fővázát, azt jelenti, hogy a zsoltárt imádkozzák a testvérek. Ez azt jelenti, hogy hetente végig imádkozzák a 150 zsoltárt. Eltérjen a sivatagi atyáktól, akikhez képest azt mondja a regulában, hogy mi lusták vagyunk, mert ők némelyike naponta tette a 150-en. De hetente végig jutnak a 150 zsoltáron. Na most, hogy ez mit jelent, az nagyon-nagyon nehéz kívülről elképzelni. Szeretném hangsúlyozni, mert hogy amiről itt szó van az, hogy a szöveteinkbe szívódik az ige. És ennek most az egész lekciód, igen, amint olvasási műfaj, örök eleve most nem tudunk belemenni, de óriási tudatos jelentősége van annak, hogy újra és újra és újra olvasni és hallani, imádkozni ezeket a zsoltárokat. És ezeken kívül tartoznak a étkezések során történő felolvasások és az erre szánt találkozókon való felolvasások, ahol szentírási részek, a patrisztikus, tehát az egyházi atyáktól való részek hangzanak el, és maga regulat. Ide jött, talán nem bántódik meg, hogy hanganyagán meghallgatja itt egy idősebb úr, aki megszólított, és azt mondta, hogy milyen érdekes, hogy benne volt Krisztus képvisége regulával, még nem is ismertek, nem is olvasták a Bibliát. Hát mondtam, hogy megadja a névkártyát, mondtam, hogy hallgassa a folytatást. Minden esetre a regulát sokkal jobban átjárja, csak a regulát, sokkal jobban átjárja a Szentírás ismerete, érzete, világa, képe és ítézete. Körülbelül 260 direkt utalás van benne, mint a legtöbb mai teológiai irodalom. És ezekből az úgymond módszerből fakad, hogy van egy tér, ahol újra és újra és újra ismétlődően halljuk és imádkozzuk. Ennyit a liturgiáról, hát nyilván ide tartozik aztán a szent áldozás is, most ide soroltam, tehát a közös összejövetelekre, ami hogy az egyik támpontja a rendszeres napi ritmusnak. A másik, az egyéni olvasás, ez csak egy szűkebb idősáv, de azért nagyon fontos, mert az elmékedés tere az itt adatik meg. Hogy az ige akkor válik részünk ki, ha elmékedünk felette. Ha van tér, és mentális tér is, meg belső készség arra, hogy felszívódjon, átjárjon minket. És ennek egy része az, is, hogy megtanul, mert hát ugye idővel aztán ezeknek a zsoltárok megtanulása is éppen úgy történik. És a harmadik a munka két kezé legyen, mindenki vegyen benne részt. Ez fontos a lélek egészsége szempontjából, fontos a munka, és ebben mindenki vegyen részt. Hát ez a három adja azt az ütemet, a liturgia, a különböző formában, de mondom azon belül ez a napi 7-szeres zsoltárváltás, a lelki olvasás, ami egyéni, és a harmadik, a munka, amik állandóan változnak és cserélődnek, úgymond váltogatják egymást a napsorát, egy adott kötött rendszert. Hát én azzal szeretném befejezni, és két kérdést felvessek, hogy mit vihetünk már ebből haza. Hát én azt hiszem, azt mondanám, hogy vigyük magunkkal azt, hogy a másikban Krisztust lássuk, köszöntsük, fogadjuk. Egész egyszerűen, ha innen hazamegyünk, és hát ugye, ha ennek a szellemiségében tovább mennénk, és képzeljük, ezt nem egyszer halljuk be, hogy életen keresztül, akkor még lehet, hogy mélyebbre is süllyed, jobban játjál. Vagy akivel találkozunk legközelebb, amikor hazamegyünk, de akár az utcán, abban Krisztust lássuk, Krisztust fogadjuk be. És a lelkiség ebben az esetben, ha tényleg Krisztus központú az életünk, vagy inkább azt mondom, amilyen mértékben az. Így lehet egyszerre fegyelmezett és kíméletes. Tehát így jön létre az a csoda, ami a regulának a csodája, hogy a fegyelmezettség és a konzervatív oldal az egyensúlyban van a kíméletességgel és a szerítséggel. Ezt általában nem így szoktuk csinálni. Tehát vagy ez, vagy ez. Egy különös párosítás, ami egy ritmus, egy nagyon sajátos feszültségben van, de csak így jöhet létre a közepben van a vonalnak. Tehát ez a... Ha kérdésként fogalmazom meg, azt mondanám, hogy miként lehetne a lelkiségünk egyszerre fegyelmezett és kíméletes? Milyen kihívást jelent ez számunkra? A másik oldala pedig a másik kérdés arra vonatkozik, hogy a szilárd állandóság és a dinamikus változatosság együttartása. Mert hogy ebben is nagyon különös a regula. A lelki élet keretét egy ritmus adja, tehát ritmus adja. Ebben tulajdonképpen érdekes, hogy nincs kimondva, de az egész regulából ez árad. Ebbe mondhatjuk, szerintem annak, hogy nincs is kimondva, hogy eltántoríthatatlan Benedek, hogy egy ritmus nélkül nem lehet lelki életet élni, ez egy önáltatás. Tehát, hogy a biológiai életnek van ritmusa, a zenének is van ritmusa, a lelki életnek is van ritmusa. És sokat lehet erről reflektálni, de érdekes módon van a lelki életnek ilyen dimenziója, ami csak átélni lehet, és ez egy ritmus hozzá kapcsolódik. Egyébként minden lelki megújulási mozgalom kialakította, kitalálta, kidolgozta valahogy ezt a maga ritmusát, több-kevesebb következetességet. Itt viszont egy olyan következetességet látunk, hogy a közösségben Krisztus van, és hogyha Krisztus van az egység, és az egyének, a közösségnek és a közepén, akkor valahogy összejött ez a kettő, hogy van egy szilárd állandó keret, mert ez nagyon szilárd. Tehát arra van szó, hogy 1500 éve kivonult keret, és gyakorolt szabályzat. Másrésztről meg egy dinamikus, változatos élet. Tapintatos a másság, tiszteletbe tartás, olyan módon, hogy sok volt posztmodernben zavarba érne ebben a legjobb a regulátor. A idézőjében mondom, mert hogy a másság elismerése olyan tapintatosan körülbelül a történik, hogy ezt nem várnánk valamikor a ókor középkorban valakitől. Na, hát én köszönöm szépen a türelmet, felszeretném zárásként a legutolsó néhány mondatát olvasni a regulának. És aztán János testvérnek adni szoktam. Megírtuk tehát ezt a regulát, hogy azáltal, hogy ezt megtartjuk a monostorokban, megmutassuk, hogy legalább némiképp megvan bennünk az erkölcsös életmód és a szerzetesség kezdete. Itt most három forrásra fog hivatkozni, csak annyit kommentként mondok, hogy talán nem egyértelműen felismerhető, de az első a Biblia lesz, a második az Egyházatyák, a harmadik a szerzetes irodalom. Aki egyébként a szerzetes élet tökéletességére igyekszik, annak számára ott vannak a szent atyák, azok a apostoli atyák, szentírás, tanításai, és azok megtartása elvezeti az embert a tökéletesség magasságára. Valóban, az isteni tekintélyi Ó és Új Szövetségnek melyik lapja vagy melyik mondása nem a legbiztosabb irányítója az emberi életnek? Vagy, második, a katolikus szent atyák melyik könyve nem hangoztatja azt, mint juthatunk el egyenes úton a teremtőnkhöz. Harmadik forrás. Hasonlóképpen az atyák beszélgetései, a szerzet, ezek címek, a szerzetesi rendtartások, továbbá az atyák élete és a Szent Baszilosz atyáknak regulája. Mi egyedek, hanem a helyesen élő és engedelmes szerzeteseknek szóló eszközök az erények gyakorlására. Nekünk azonban lustáknak, tökéletleneknek és hanyagoknak ok a virulásra és a szégyenkezésre. Bárki vagy tehát, aki a mennyei hazába igyekszel, teljesítsd ezt a kezdetnek írt, igen csekély regulát. Így aztán legvégül Isten kegyelmével eljutsz majd a bölcsességnek és az erényeknek előbb említett csúcsára. Amen.